Drága hölgyek, urak, a vendégem Schneller János, a Resident Art Galéria vezetője, kurátora, művészet, történész. Hello!
Hello! Szia! Sziasztok!
Az apropó, ami miatt itt vagy, az az, hogy szeptember 6-ától 10-ig lesz a Resident Art Fair.
Így van.
Ez az egyik. Aztán még nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, meg engem érdekel egyébként a háború utáni művészeknek a megítélése, mert erről mindenkinek van valami véleménye, és aztán rá fogunk térni a kortársakra, tehát a nagyon kortársakra, akik ma fiatalok. Azt hiszem, hogy a Resident Art Fair az leginkább róluk szól, igaz?
Így van, így van. Tehát igazából ez egy felfedező vásár. Ezt 5 évvel ezelőtt kezdtük el Bánki Ákos barátommal és kollégámmal, akinek a koncepciója az volt, hogy itt olyan fiatalokat mutassunk be nagy számban, akik egyébként képzőművészek, vagy annak készülnek, tehát még vannak köztük akár egyetemisták is, és olyan műveket mutassunk be, amivel felkeltjük az érdeklődését azoknak is, akik nem feltétlenül gyűjtők, vagy nincsenek annyira benne a képzőművészetbe, a kortárs képzőművészetbe, viszont el tudnak képzelni akár otthon a falukon egy képzőművészeti alkotást, de mondjuk nem adnának ki érte milliók, hanem mondjuk kevesebbet. Csak és az Ákosnak volt egy ilyen koncepciója, amit a Latarka galériába kezdtek el több mint 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, hogy mennyit adnák ki egy kortárs műért, és akkor azt mondták neki a haverjai, hogy egy női csizma árát. Ami akkor volt körülbelül 30 000 forint.
Na jó, de akkor sem eléggé megalázó ezt mondani, nem? Tehát akkor nem voltak túl művelt barátai.
Nem, hát ez ugye nem a pénzes emberekről, meg nem a gyűjtőkről szólt akkor, hanem így a haveroknak, akiknek akkor nem volt annyi pénzük. Viszont ez egy barha sikeres koncepció lett, amit mi 2018 óta közösen csinálunk.
De ez most egyébként máshol is sikeres. Én úgy tudom, vagy legalábbis én tudok még egy galériáról, aminek most szándékosan nem mondom el a nevét.
Sokan átvették ezt a koncepciót.
Akik igen, ebben gondolkodnak, hogy inkább sok kicsi sokra megy, meg hogy legyen elérhető a művészet. Na ennek egyébként, szóval ennek is van két oldala, mint minden éremnek. Egyrészt én nagyon támogatom azt, hogy szerintem minden falra kell a művészet. Nagyon-nagyon sokat ad a vizuális gondolkodásunknak a fejlesztése, az, hogy nézzük, az, hogy ne az üres falat nézzük, meg ne ilyen holmi, és elnézést kérek, ne ilyen holmi IKEA-s, meg ilyen nem tudom milyen nézéket.
Hát ez
nézzünk.
Is benne volt abszolút a koncepcióban, hogy ne a commerce tucat posztereket rakjuk,
ez
ki, ami mindenhol
ezt
fent
a szót
van.
Kerestem. Commerce tucat poszter.
De én is úgy szoktam mondani, hogy te mondtad az előbb, hanem itt gyakorlatilag ilyen árakon már, amiért mondjuk egy ilyen nagy áruházba te megkapsz egy ilyen New York-i felhőkarcolós posztert, azért nálunk már lehet kapni szitanyomatokat.
A fekete-fehér, ami a taxi sárga.
Azaz. Meg az a rózsa piros. Na mindegy, de hogy a lényeg az, hogy
szemetek vagyunk azért most egy kicsit, én legalábbis az vagyok.
Szerintem ez egyszerűen annyi, hogy egész más együtt élni egy egyedi alkotással, amiből tudod, hogy neked van meg az egyetlen példányod, vagy hogyha nem az egyetlen, akkor viszont számozott, és te tudod, hogy ez a 90/53, és alá van írva, illetve kisebb méretű olajképek. És így indult az egész koncepció, aztán ez egy picit megváltozott az évek során, de a lényeg az megmaradt, hogy mi felfedezzük ezeket a fiatal művészeket, elkezdjük őket behozni a piacra, akik akár soha az életben nem adtak el előtte korábban képet, mert még nem volt rá lehetőségük, mert egy nagy galéria még nem foglalkozik velük. Mi nagy számba ezeket összegyűjtjük, felszívjuk, és egy ilyen kvázi nagy hálóval, egy nagy merítéssel belemerítünk ebbe az egészbe, és ezért van az, hogy itt közel 70 művésznek van 180 műalkotása, amit úgy képzelj el, hogy teljesen ki van tapétázva az egész fal, a padlótól a plafonig, és tehát ne úgy képzeld el, mint a White Cube galéria, hogy egy fal, egy kép, hanem ez tényleg egy ilyen zsibvásár, kirakodó vásár. Viszont az a benne a jó, hogy nem csak a fiatal művészeket szólítjuk meg, hanem megszólítjuk a fiatal vásárlókat, alkalmi vásárlókat, illetve olyan gyűjtőket, akik szeretnek bevállalós dolgokat csinálni, és azt mondani, hogy őt nem érdekli, hogy ebből mi lesz 10 év múlva, de tetszik, megveszi. És akkor így jutottunk el oda, hogy most már nem az van, hogy egy ilyen egységáras, először ugye volt 30 000, aztán volt később 50, 100, 150, és akkor ilyen kategóriákra bontottuk. Most inkább az van, hogy van egy már meglévő gárda, akivel rendszeresen együtt dolgozunk, és minden évben legalább a vásárnak a 20%-át az teljesen új arcokkal töltjük fel, akiket az Instagramról, a különböző friss kiállításokról.
Hogyan vadásztok?
Hát az Instagram az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Igen? Igazából az Instagram berobbanásával a képzőművészeknek, vizuális dolgokkal foglalkozóknak nagyon kinyílt a világ. Nem
nagyon
véletlen.
Jó, ezt mondod egyébként. Mindennek ennek is két éle van. De ez csak zárójeles gondolat, hogy hogy én nagyon keresem azt, hogy hogyan lehet hatékonyan működni az Instagramon, főleg mióta az algoritmusok egyszerűen vannak, amiket teljesen háttérbe szorítanak.
Igen,
tehát
igen.
Tudni kell használni, és ez nem mindenkinek.
És közben
ez nem mindenkinek
változik
megy.
Is.
Folyamatosan igen. Változik, most éppen a videók mennek. Most, tehát, hogy azzal együtt, amit mondasz, tökre igazad van, mert ma már nem nincs szüksége egy vizuális alkotónak plakátolnia.
Stickerek még vannak, de igen, valóban, de ennek azért van egy anyagi oka is, hát azért plakátot nyomtatni, kirakni.
De hogy ebben a világban pénz. Hogyan tudtok jól keresni, milyen keresőszavakkal, hogyan találjátok meg azokat, akik egyébként lehet, hogy nem értenek annyira az online marketinghez, ezért nem is tudják, hogy kell jól posztolni.
Hát lévén, hogy a mi profiljaink is általában a vizuális művészettel, képzőművészettel foglalkoznak, tehát ezek a keresőszavaink, és ez gyakorlatilag folyamatosan dob fel újabb és újabb művészeket, illetve a fiatal művészek, ahogy bekövetjük őket, utána feldobja azokat, akiket ők követnek, tehát egy ilyen érdekes ilyen network alakul ki, meg hát nagyon sokat keresünk is rajta, meg ajánlanak nekünk a fiatalok is, és akkor itt igazából az az érdekes, hogy nagyon kinyílt a piac azok számára is, akik mondjuk innen Magyarországról be tudnak robbanni és külföldre eladni. Mert az Instagram ugye nem területi alapon hashtagel, meg nem területi alapon irányítja a keresést, hanem tematikus alapon, uh-huh. És ilyen értelemben nagyon tehát gyakorlatilag a határok azok teljesen leomlottak így a Nyugat-Európa, Amerika, vagy az egész világ is Magyarország között, és ezért sokkal gyorsabban mennek a vizuális inspirációk az Instagramot használók között. Tehát például ismerek olyan képzőművészt, akinek nincs is itthon galériája, és az Instagramon keresztül futott be, és találta őt meg egy amerikai, meg egy berlini galéria, és most már odaad el legfőképpen. De ez most egy kicsit ilyen mellékcsapás. Csak
azért mellékcsapás, mert nagyon fontos szerintem, és ez mindig előkerül. Napokban Gáth János volt itt a Reggő Judit centenárium kapcsán, uh-huh. És ővele beszélgettünk erről, hogy mennyi tehetséges magyar képzőművész van, és mennyien nem ismertek.
Igen.
És hogy mennyire nehéz, például ez egy másik kérdés, hogy ma a magyar művészeknek a nemzetközi megítélése nem a legjobb.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés, ez megint nagyon messzire vezet.
Hát ez messzire vezet, ez egy társadalmi, politikai, gazdasági kérdés.
Gazdasági is,
tehát,
igen.
Hogy igen, meg hát az, hogy mint amikor leomlott a vasfüggöny, akkor nagyon keresettek voltak New Yorkban a magyar művészek, mert akkor ez egy ilyen egzotikus hely volt.
Hát igen, hát akkor
most
a posztsovjet blokk.
Így van, most egy kicsit máshogy egzotikus. Szóval ez tök érdekes, hogy hogy alakulnak így a világban a művészeti közegek, társaságok, társulások, vagy akár a művészek, hogy vannak megítélve. És ugye itt megjön az árazás.
Tehát aztán... Igen, tehát igazából az is egy nagy probléma Magyarországon, hogy az egész vizualitásnak, meg a 20. századi, illetve a kortárs képzőművészetnek az edukációja az teljesen a békasegge alatt van, bocsánat. Hogy igazából az is egy nagy probléma, hogy például a zene az szerintem Magyarországon nagyon tehát egy nagyon világszínvonalú, mind a klasszikus, mind a könnyű zene, és sokkal nagyobb a társadalmi beágyazottság, amíg a képzőművészetnek, vizuális művészeteknek sokkal alacsonyabb a társadalmi. Ami beágyazottsága, tehát nem a rendszeres galéria látogató az szignifikánsan sokkal kevesebb, mint a rendszeres koncert látogató, és ezzel gyakorlatilag el is jutottunk oda, hogy mi ennek az egésznek a rákfenéje, hogy az emberek nehezen lépnek
be. Pedig mennyi kiállítás van? Csak most megnézzük, hogy mi van most, mi
zajlik
Budapesten.
Rengeteg kiállítás van, igen.
Az említett Reggő Judit, ott van Csontvári, talán ő még van, ugye?
Csontvári már bezárt,
de van Gulácsi, még van a Nemzeti Galériában.
Igen, meg hát rengeteg kortárs galéria van, ahova ugye ingyen lehet elmenni, csak a legtöbb emberben ott van a küszöbfrász, hogy nem mer belépni, mert akkor most én most akkor nekem vásárolnom kell, vagy kell-e, sokan megkérdezik, hogy kell-e belépőt fizetni. Na most mi ezt egy picit próbáltuk oldani. Nekem voltak korábban sétáim, amik kifejezetten kortárs galériákba vezettek, illetve műtermekbe, és ennek ez volt most lehet, hogy majd újra fogom indítani, de a lényeg az volt, hogy elmenni, és ugyanúgy, mint egy tárlatvezetést a múzeumba, a kortárs galériába bemegyünk, és tárlatvezetést tartok, mert ugye azért a kortárs művészet az nyilvánvalóan valami fajta magyarázatot azért igényel a laikus közönség számára, és ez egy marha sikeres dolog volt, és igazából ezek a vásárok is arról szólnak, hogy egy picit feloldjuk ezt az egész küszöbfrászt, be lehet jönni, nagyon sokféle mű van, nagyon sokféle stílus van, és egyáltalán nincs az az érzés az embernek, hogy most ez nekem érteni kéne, vagy bármi, hanem egyszerűen meg kell nézni, és ami tetszik, azt abból kell választani, és azért ez egy olyan árkategória, ami mondjuk az 50 és az 500 ezer forint közötti skálában mozog, tehát nálunk azért nagyon kevés a milliós, vagy az 500 ezer forint fölötti kép ezeken a vásárokon, amikor egyéni kiállítást rendezünk, az más, akkor ott nyilván vannak nagyobb értékű munkák. Itt inkább a kisebb művekre, sokszorosított grafikákra koncentrálunk.
És ugyanazt az örömet tudja adni. Sőt, benne van a felfedezés öröme. Mert te még ott vagy az elsők között, akik felfedeznek egy még be nem futott művészt. Így és ott van az a remény, hogy lehet, hogy ezt 20 év múlva a gyerekem majd sokért fogja eladni. Tehát ebben sok minden van, ebben sok izgalom van, meg tényleg egy nagyon érdekes társasjáték a maga a kortárs művészetnek a vásárlása, élvezete, és egyáltalán részt venni ebben a közegben. Viszont érjünk már egy picit vissza erre a női csizmára, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan van az árazás. Szerinted ma egy kortárs művésznek a beárazása az mennyiben függ attól, hogy hol élünk, hogy milyen az adott társadalom művészettörténeti felkészültsége, milyen az edukáció az iskolákban.
Hát igen, tehát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, meg ez egy ilyen fő problémája is a magyar kortárs képzőművészetnek, hogy azért itt, ahogy átlépünk ugye a Lajtán, és mondjuk már Ausztriában vagyunk, akkor itt a kortárs képzőművészetnek az ára az egy nullával megugrik, és igazából nem is nagyon lehet, ez is egy borzasztó nehéz probléma, hogy akik elkezdenek mondjuk külföldre eladni, azoknak az áraik azonnal megemelkednek, és onnantól kezdve a magyar piacon sokkal nehezebben tudnak eladni, viszont kettős árazást meg nyilván nem lehet
persze,
csinálni, mert az nem lehet, hogy Budapesten
nem is etikus.
500 ezer forint, Bécsben meg másfél millió forint, ez nyilván nem működik, és innentől kezdve viszont érződik az a gazdasági fölény, ami mondjuk Nyugat-Európában mind a bérekben, mind egyáltalán a félretett pénzekben ugye kirajzolódik a magyar bérekhez képest, és akkor innentől kezdve ugye ott állunk, hogy Magyarországon már egy kezdő kortárs művésznek a művét meg lehet vásárolni, mit tudom, 150 ezer és 1 millió forint közötti áron, míg egy kortárs képzőművész Bécsben az biztos, hogy nem fog neked eladni 4000 euró alatt semmit. És onnan csak fölfelé. És nem is veszik komolyan egyébként, ha olcsóban
hát
megy, mert
az.
Akkor azt hiszik,
hát
hogy bovli. És egyébként meg az árazással ugye az a probléma,
ha jól értem, hogy... akkor ti az itthoni közönségre lőttök.
Hát
azokra.
Itt teljesen.
Ebben van egy edukációs igény is, mert ti is egész nyugodtan megtehetnétek azt, hogy akkor ti a külföldi közönségnek meg ott.
Hát ez nem nagyon működik, mert nagyon nemzeti piacok vannak itt, és elég zártak egyébként. De mindegy, visszatérve az árazásra, mi egy picit azt próbáltuk meg azért érzékeltetni, és valahogy meg is változtatni itt a piacon, hogy ne az legyen, hogy kilép valaki a Képzőművészeti Egyetemről, és rögtön olyan árakon dolgozik, mint egy olyan ember, aki már 20 éve a piacon van, hanem hogy legyenek igenis bevezető árak azoknak, akik most lépnek be a piacra. És ezeket természetesen az évek múltával, hogyha tudunk eladni nekik, akkor mi is elkezdtük ugye emelni, tehát minél többet adtunk el valakit, annál a következő vásáron már többbe került. És akkor így volt olyan is, hogy valaki azt mondta, hogy basszus, miért nem vette meg ettől a művésztől két éve, most már sokkal drágább.
Hát,
és ezzel nem azt akarom mondani. De nem azt akarom ezzel mondani, hogy itt most tényleg arra kell bazírozni, hogy hú, én megveszem 50 ezerért, és akkor már két év múlva már 200-at fog érni, mert azért ezt én nem mondanám senki, én mindig azt szoktam mondani, hogy azt vegye meg, amit tetszik neki, meg amit szívesen néz otthon a falán. És akkor innentől kezdve aztán persze, amikor valaki már ott van a piacon 10 éve, és nagyon sok egyéni, sok csoportos kiállítás, cikkek, hivatkozások, hosszú bibliográfia, akkor nyilvánvalóan ezek mind-mind emelik az árát egy adott művésznek, meg az, hogy milyen közgyűjteményekben van, milyen magángyűjteményekben. Ez egy nagyon bonyolult és nagyon sokszor önkényesnek is nevezhető folyamat, de hát meg ott vannak az aukciós leütési eredmények, ezek mind-mind referenciát mutathatnak egy-egy adott művésznek az árképzésében, de hát mondom, erről órákat lehetne beszélni, tehát ez egy elég bonyolult dolog, de ahogy mondod, ez tényleg ez egy szuper és izgalmas játék, és pont az irracionalitása, meg a tőzsdéhez való hasonlósága, amit sokan mondanak, ez viszi sokakat, vagy visz sokakat el abba az irányba, akár az üzleti világból is, hogy hú, mi is, mi a franc is ez a kortárs művészet, így elkezdi őket érdekelni, és akkor így elkezdenek vele játszani, és aztán van, akit ez teljesen beszippant.
Durva, törzsdíről jutott pont eszembe az NFT, és hogy ez például, ezt valaki vagy elkapja, vagy nem. Mi a helyzet a Resident Art-tal? Ti hogy tekintetek az NFT-re? Kortárs művészekkel foglalkoztok, tehát kortárs művészek között már találunk NFT művészeket, mi több AI művészeket is. Uh-huh. Hogyan viszonyultak ez ma 2023-ban?
Én megmondom őszintén, én az NFT-vel kapcsolatban szkeptikus vagyok, és egy picit konzervatív, mert nekem pont az a plusz a festményben, meg a grafikában, hogy azt én meg tudom fogni. Hogy azt kézbe veszem, megszagolom.
Ez egy ilyen sokkal több érzéket igénylő művészeti ág, nem?
És nem tudok azzal mit kezdeni, hogy egy fájl, vagy egy bit halmaz, az ott van
de
a gépemen.
De valakit ez indít be.
És tudom, hogy van, akit ez indít be, de szerintem ez egy picit másról szól. Ez inkább egy kicsit olyasmi, mint a Bitcoin, vagy ezek virtuális valuták, vagy hogy hívják őket. Inkább olyan. Viszont például az AI az azért érdekes, mert most pont ezen a vásárunkon a Szőlősi Gézának van egy olyan alkotása, illetve négy olyan képe van, ami az ő saját világában, tehát a saját képeit, illetve szobrairól készült fotókat feltöltötte egy olyan képgeneráló mesterséges intelligenciával működő programba, aminek különböző utasításokat adott, és tulajdonképpen együtt hozta létre az AI-jal ezeket a műveket, amiből egy ilyen nagyon furcsa, szürreális dolog született, és tulajdonképpen az első olyan mű, amit egy képzőművész és egy AI együtt hozott úgy létre, legalábbis a mi kínálatunkban, de szerintem Magyarországon ezt még sokan nem csinálták, mert olyat ugye szoktak csinálni, hogy maga az AI megcsinálja az egészet, itt viszont tulajdonképpen egy kooperációról van szó, igen. És akkor ezeket alumínium lemezre nyomta rá a Géza, és egy ilyen nagyon érdekes dolog született belőle, úgyhogy ezt is meg lehet nálunk nézni, az első ilyen kooperációt az AI és az ember között. Úgyhogy erre abszolút nyitottak vagyunk, mondom, az NFT az olyan, hogy tudom sokakról, hogy kipróbálták, meg így bele-bele kapnak, de én azt hiszem, hogy az amerikai piacnak ez sokkal inkább a sajátja itt Európában. Mind az internetes vásárlások, mind az egész sokkal lassabban indult be.
Meg kevésbé szól az élvezetről. Talán.
Igen, meg kevésbé szól erről a csak nekem van, itt van a falamon, gyere megmutatom. Meg szóval, hogy mondjam, tényleg nekem ez nagyon sokat ad úgy, hogy végre nem a képernyőt kell néznem. Hanem most nézhetem
az élőt. Persze. Meg nem egy bit halmazt. Azzal kell foglalkoznod, hogy az elfér-e vagy nem fér el, vagy számolgatod a biteket. Tehát, hogy valóban egészen másról szól, és egészen más érzékszerveket mozgat meg. Egyrészt a kortárs, meg a vizuális művészetek általában. Mi a helyzet a fotókkal? Mert beszéltünk még talán az adás előtt egy pillanatra, kitértünk a fotókra.
Igen.
A fotó megítélése ma a kortárs művészetek között, mert hogy azt tudjuk, hogy 10x éve azért domestikálódott rendesen a fotóipar, és nagyon sok fotós megjelent, és van nagyon sok tehetséges fotós, és ma például a kiállítható művészeti ágak között a fotó, főleg a kortárs, mivel ti kortársra foglalkoztok, hol helyezkedik el?
Hát elég mostoha helyzetben van sajnos még mindig Magyarországon a fotóművészet, és azért nagyon erősen el kell választani azért a képzőművészeti fotográfiát az egyéb olyan felhasználó, tehát na, olyan mondjuk természetfotótól, vagy az alkalmazott fotográfiától. Egyrészt nagyon kevés galéria van, aki fotóval foglalkozik, vagy csak kizárólag fotóval foglalkozik, illetve a gyűjtők körében még mindig van egy ilyen gyanakvás a fotóval kapcsolatban. Nagyon konzervatív a hazai piac. Az olajvászon az a minden, az visz mindent, meg az az igazi műtárgy. Eleve a grafikának, amivel mi azért sokat foglalkozunk, annak is nagyon nehezen jön meg az újra a renoméja. Tehát ami mondjuk Németországban van, hogy vannak például kizárólag grafikai gyűjtők, akik kizárólag sokszorosított grafikát, részkarcot, litográfiát.
Szitanyomatot
vásárolnak, sőt vannak olyan galériák, amik csak ezzel foglalkoznak, ez Magyarországon azért nagyon ritka.
Hát mondjuk a VOB galéria az
a VOB, meg van az Arte galéria, meg a Műgyűjtőkházánál is azért nagyon nagy mennyiségben van, de a lényeg az, hogy ennek az ára az még mindig nagyon alacsony. A fotónál meg pont a másik felén vagyunk, hogy ott pedig azzal van nagyon sokszor probléma, hogy a számozás, az, hogy hány példányos ez a... Ezt még maguk a fotósok is sokszor elfelejtik ráírni, igen, hogy akkor ez most egy példányos, öt példányos, tíz példányos, nem mindegy. Akkor ugye ott kérdés
volt egy csajom, aki így meglátta ezeket a alkotásokat a fotón, és na, én csak azt nem szeretem, amikor ott össze van firkálva alul. nem volt egy hosszú kapcsolat, csak megjegyeztem. Igen, van, aki ezt nem szereti.
Hát igen, sokszor egyébként maga a művés se szeret, és a hátulján szignálja ezeket a dolgokat, de a lényeg az, hogy ugye még bejátszik az is, hogy van, aki azt mondja, hogy hát eljátszok azzal, hogy akkor most ezt lenagyítom el korábban, meg nagyobban, meg még nagyobban. És innentől kezdve egy szériának az ára az nagyon magas lesz, hogyha mindent eladsz belőle, és sokszor egy-egy fotónak az ára, és most nem akarok rosszat mondani a mai fotóról, meg az árazásról, de hogy nagyon sokszor vetekedik egy-egy olajvászon festmény árával, aha, miközben mondjuk van belőle öt darab. És akkor innentől kezdve még arról nem is beszéltünk, hogy milyen technikák, mert ugye vannak, akik még mindig analóggal dolgoznak, de az már nagyon kevés, akkor vannak, akik visszanyúlnak a régi technikákhoz.
Megnőtt az ázsiója azoknak, akik analóggal dolgoznak?
Hát ezt nem tudom megmondani, az biztos, hogy egy különlegessége van, de hát a legtöbben ugye a zsiklé, meg az olyan nyomatokkal nyomtatnak, amik ugye tartósnak vannak.
Pedig a zselatinos ezüst, az szépen változik az idővel.
Hát igen, az egy nagyon fontos, vagy nagyon szép dolog. A lényeg az, hogy nálunk is van fotó, sajnos kevesebbet adunk el jóval, mint az olajvászomból, illetve mint a grafikából, de azért mindig szerepel egy olyan 10-15 fotós néhány művével a vásárunkon.
Az apropó, ami miatt találkoztunk, és ezen kívül nagyon sok mindenről beszéltünk, de mégis mondjuk el, szeptember 6 és 10 között Resident Art Fair a Resident Art Galériában. Schneller Jánossal beszélgettem, a galéria társvezetőjével, kurátorral, művészettörténésszel, csak így teljes a kép.
Köszi szépen, gyertek el.
Gyere máskor is.
Rendben, szívesen.
Kösz, hogy itt voltál, szia János.
Sziasztok.
Már is visszatérünk, kedves hölgyek, urak, maradjatok velünk.